Fogásának változása Isten kettős kormányzásáról a parasztháború után. Előszóként szeretném elmondani, hogy továbbra sem osztom azok nézetét, akik a reformáció tanításában idővel kétségtelenül bekövetkezett tanfejlődést azzal próbálják igazolni, hogy Luther gondolkodásában is hasonló fejlődést igyekeznek kimutatni. Mintha lenne egy kritikus határ, amin átlépve Luther radikálisan szakít korábbi nézeteivel, de legalábbis revideálja azokat. Mintha Luther korai és kései gondolataiban olyan ellentmondások lennének, amelyek örökségének ápolóit arra kényszerítik, hogy vagy a fiatal, vagy az öreg Luther mellett kötelezzék el magukat. Továbbra is vallom, hogy ez nincs így. Amikor a következőkben arról fogunk beszélni, hogy Luther életében az 1525-ös parasztháború bizonyos értelemben mégiscsak vízválasztó volt, és Isten kettős kormányzásáról alkotott felfogásában is változásokat eredményezett, akkor ezt nem úgy értem, hogy a korábban megismert teológiai igazságot Luther a valós élet tapasztalatai alapján feladta vagy módosította volna. Ellenkezőleg. A parasztháború tapasztalatai csak megerősítették benne a kettős kormányzásról vallott nézeteinek helyességét. Hiszen a parasztháború kirobbantó okának továbbra is azt tartja, hogy Müntzer és követői hallani sem akartak a kettős kormányzásról és a belőle adódó sarkalatos tételről. Isten a világot mindenkor a törvénnyel és sosem az evangéliummal kormányozza. Az evangélium szigorúan csak a lelki kormányzás eszköze. Müntzer legfőbb tévedésének Luther azt rója fel, hogy a világ rendjét akarta az evangéliumra alapozni, és ez vezetett a magántulajdon kétségbevonásához, majd a lázadáshoz, a földbirtokosok és családjainak lemészárlásához, vagyonuk elrablásához, házaik és kastélyaik felgyújtásához, lerombolásához. Luther nézetei mindössze abban változnak a parasztháború tapasztalatai alapján, hogy a hit tisztaságát és a társadalom békéjét, ez hangsúlyos, az és a hangsúlyos, a hit tisztaságát és a társadalom békéjét egyaránt fenyegető tévtanítókkal szemben miként kell fellépni, és elégséges-e, mint ahogy korábban tartotta, kizárólag az ige eszközével harcolni ellenük. Első fejezet címe: a két birodalom visszavág. Mivel a kettős kormányzás nem csak a lelki birodalom, az egyház rendjét érinti, hanem a világi birodalom rendjét is, Luther arra a következtetésre jut, hogy a két kard, az ige és a törvény kardjának helyes használatára, nem csak a törvény alatt a világi törvényt értem, nem csak a ige kardját forgató egyháziakat, hanem a hatalom kardját forgató világiakat is tanítania kell, hiszen a világi birodalom békés, jó rendje az ő felelősség. Luther ezzel nem a középkori értelemben vett eretnek üldözést teszi újra a világi hatóság feladatává, majd idézek egy prédikációt, akkor érteni fogjuk, hogy miért mondom ezt, hanem éppen a parasztháború tapasztalatai alapján a társadalomra veszélyt jelentő tévtanítók elleni fellépést. Ez persze soha nem válthatja ki az egyház hivatalos igeszolgálatában álló lelki munkáját, akiknek amennyiben lehetséges, amennyiben hallgatnak rájuk, az ige eszközével kell a társadalomra veszélyes tévtant hirdetőket jobb belátásra bírniuk. Luther csak ultima rációként tartja lehetségesnek és szükségesnek a világi hatóság beavatkozását a parasztháború után, a parasztháború tapasztalatai alapján. De ekkor sem a hitvita eldöntését várja a világi hatalomtól, hanem szigorúan a társadalom békéjének megőrzését. Luther a parasztháború után nem tartja lehetségesnek, hogy a társadalom békéje szempontjából közömbös hittani vitákba a világi hatóság bármilyen eszközzel vagy módon beavatkozzék. Ebben nem változik a felfogása. Csak emlékeztetőül, Műszerék az evangéliumi vagyon közösséget akarták a világ társadalmi rendjévé tenni. Idézek, a vizek halainak és a mezők vadjainak közösnek kell lenniük. Ha az egyházi és világi fejedelmeknek, grófoknak és lovagoknak nem lenne többjük, mint a köznépnek, akkor mindnyájunknak minden elegendő lenne, aminek be is kell következnie. Mondja prédikációjában Johann Böhein, Müntzer munkatársa. Ez alapjában írásmagyarázati tévedés, hiszen az apostoli korban az evangéliumi vagyonközösséget, ami egyébként is csak a jeruzsálemi gyülekezetben valósult meg, és ott is csak igen rövid időre, fennállása alatt senki nem akarta a keresztény gyülekezet határain kívülre terjeszteni. De amikor ezt Müntzerék mégis megpróbálták az apostoli egyházra, korra hivatkozva, akkor nem csak a tiszta tanítást veszélyeztették vele, hanem a társadalom békés rendjét forgatták fel. És ez a teológiai tévedésen alapuló tevékenységük emberek ezreinek életét követelő véres események sorát idézte elő. A parasztháború másik vezéregyénisége, Florian Geyer már nem is az evangéliumi vagyonközösség felélesztését szorgalmazza, hanem az ószövetségi teremtés történetből vezeti le a javak egyenlő mértékű birtoklását. Geyer dalát a kommunista diktatúra évtizedeiben az iskolákban is tanították, magam is innen emlékszem rá, ne ijedjünk meg, nem fogom elénekelni, csak prózában idézem. A föld teremtésének kezdetén sejhaj, hahó, nem volt még gazdag és szegény, sejhaj, hahó. Nem voltak urak és szolgák, mondja Geyer, mert Ádám és Éva, mint kezdetben minden ember, egyszerű földműves volt, és vagyonnal nem rendelkezett, hanem mindenük közös volt. Ez természetesen megint csak egy írásmagyarázati tévedés, hiszen a Biblia első lapjain nem a teremtéskori társadalmi rendről olvasunk leírást, nem a teremtés történet egészen más céllal íródott. De ez a teológiai tévedés mégis alkalmas ideológiává vált a társadalmi élet felforgatására. Németország jelentős részének, de mindenek előtt Svábország lángba borítására. Luther tehát azt ismerte föl, mondjuk így, hogy késedelmesen, csak a parasztháború tapasztalataiból, hogy amikor egy hittani tévedés, egy hibás írás magyarázat, hamis teológia a társadalom rendjét fölforgató ideológiává is változik, akkor átlépi azt a határt, amikor az ellene való fellépés csak az ige eszközeivel megengedett. Ha a tévtanító politikussá növi ki magát, és mozgalma eretnek mozgalomból politikai mozgalommá válik, akkor már nem elég a lelki birodalom területén, az egyház szószékein a tiszta ige hirdetéssel küzdeni ellene, hanem a világi hatalomnak is be kell avatkoznia, hiszen az ilyen mozgalom kilépett a világi birodalom területére. Ha egy prédikátor politikussá vált, kilépett a politikai küzdőtérre. Ott pedig a politikai harc teljes fegyver arzenálja bevethető ellene. Ha pedig törvényt is sért, ha erőszakkal törekszik a hatalom megragadására, vagy az alkotmányos társadalmi rend megváltoztatására, akkor a hatalomnak nem csak joga, de kötelessége a szükséges mértékű erőszakot alkalmaznia vele szemben. Luther ezeknek a felismeréseknek így ad hangot egy 1532 és 35 közötti időre datálható igehirdetésében, amelyet a vízkereszt ünnepe utáni 5. vasárnapon Máté 13.24.30 alapján a búza és a konkoly példázatáról mondott. Idézem. Ez az evangéliumi szakasz látszólag könnyen érthető, világos, mert az Úr maga magyarázza meg, hogy mi a szántóföld, mi a jó mag és mi a konkoly. Az egyház tanítók írásaiban mégis oly különböző magyarázatokra bukkanunk, hogy szükségesnek látszik a textus igaz és helyes értelmének kutatása. Vannak, akik konkoly alatt az eretnekségeket értik. A példázat alapján arra a következtetésre jutnak, hogy a világi hatóságnak nincs joga az eretneket üldözésére, mivel itt az áll, hogy a konkolyt nem szabad kitépni. Augustinus bevallja, hogy kezdetben maga is ezen a nézeten volt, később azonban bizonyos esetek és egyéb megcáfolhatatlan indokok alapján vélekedésének feladására kényszerült. Mások a példázatbeli gazdag szolgáit a világi hatósággal azonosítják, és a nyilvános botrány okozást nevezik konkolynak. Arra a következtetésre jutnak, hogy keresztény világi hatóságnak nem szabad kínvallatást alkalmaznia. Ismét mások, miként a pápa és egész hada, nem veszik figyelembe, hogy az Úr megtiltja a konkoly kiszaggatását. A szent evangéliumot és tanítóit konkoly gyanánt ítélik el és kárhoztatják. Nem hagynak békét nekik, hanem iszonyú dühhel és fogcsikorgatással rájuk támadnak, és kegyetlen zsarnokokként öldöklik őket. Mivel ilyen különböző magyarázatokat találunk, először is feltárjuk a példázat helyes értelmét. Utána kifejtjük véleményünket arról a kérdésről is, hogy az eretnekekkel szemben milyen magatartást kell tanúsítanunk. Meglátásunk szerint Krisztus itt nem kifejezetten az eretnekekről beszél. Ez a példázat a mennyek országáról és annak földi magvetéséről, a keresztény anyaszentegyházról szól, mely a földön él és mindvégig meg fog maradni, és amely hasonló a szántóföldhöz, amelybe jó magot vetnek. De éjjel eljön az ördög, és mielőtt az emberek meglátnák és észbe kapnának, konkolyt hint a jó termőföld. Sosem tudjuk tehát megakadályozni, hogy az egyházban jó mag és konkoly minden időben együtt növekedjék. Soha az életben nem gátolhatjuk meg, hogy az egyházban rossz emberek vegyüljenek a jók közé. A gonoszok az igazak közt fognak élni egészen az ítélet napjáig. Ekkor majd az angyalok elkülönítik őket egymástól. Nekünk, embereknek ez meg van tiltva. Ha valaki mégis erre vetemedne, csak szaporítaná a bajt, mert a konkollyal együtt a búzát is kiszaggatná vagy eltaposná. Két kérdés merül itt fel. Először is az, hogy az egyház éljen-e hatalmával, és kizárja-e a gyülekezetből azokat, akik nyilvános botrányt okoznak. Másodszor, hogy a világi hatóságnak kell-e fegyverrel támadnia az eretnekekre. Az első kérdésre így felelünk. Az evangélium nem veszi ki azt a hatalmat az egyház kezéből, amellyel a bűnösöket átokkal sújthatja és kárhoztathatja. Az Úr ugyanis a konkoly erővel való kiszaggatását tiltja, amelynek során a bűnösre fegyverrel támadnak, és az életét oltják ki. Az egyház lelki hivatalához nincs hozzá rendelve a kard viselete. Csupán egy fegyvere van, az ige. Megteheti hát, hogy a bűnösöket egyházi átokkal sújtja, és kizárja az egyház közösségéből, mégis újra be kell fogadnia őket, ha megtérnek és kegyelmet kérnek. A világi birodalomra vonatkozóan viszont Isten más parancsot adott. Nevezetesen ezt. Aki fegyvert fog, fegyver által kell elvesznie. Ebben benne van a válasz arra a kérdésre is, hogy a világi hatóság írthatja-e fegyverrel az ereknekeket annak ellenére, hogy Krisztus világosan megtiltja a konkoly kiszaggatását, és azt parancsolja, hogy várjunk az ítélettel az Úr ama napjának eljöveteléig. Mert az evangélium itt másként nem rendelkezik, mint hogy a szolgák a konkolyt ne tépjék ki. De ezt nem a világi birodalom szolgáinak mondja, hanem azoknak, akik a mennyek országának szolgálatában állnak. Nekik pedig Isten nem adott fegyvert a kezükbe, így nem is szabad kardot ragadniuk. Ha ennek ellenére fegyverhez nyúlnak, miként a pápa teszi, abból semmi jó sem származhat, csak kárt okoznak vele. A világi hatóság viszont azzal az utasítással kapta a fegyvert, hogy a botránynak elejét vegye, és elharapózását, hogy kárt ne okozzon, meggátolja. A legveszedelmesebb botrány pedig a hamis tan és a helytelen Isten tisztelet elterjedése kelti. Ezért a keresztény hatóságnak mindennél jobban kell ügyelnie az ilyen botrány leküzdésére, mivel az minden esetben rendzavarással és sok más csapással és szerencsétlenséggel jár. Az elmúlt események is ezt igazolják. Ahol tehát a világi hatóság az Úr Krisztus dicsőségét romboló, az emberek üdvösségének útját álló, és a nép között szakadást előidéző gyalázatos tévejgés lát, meg kell fontolnia, hogy ezekből általában még rosszabb dolgok szoktak származni, miként azt a múlt nem egy tapasztalata bizonyítja. Ha a hamis tanítókat nem lehet szép szóval a helyes útra téríteni, és nem hajlandók felhagyni a hamis tudomány hirdetésével, a világi hatóság minden esetben bátran felléphet ellenük. Meg lehet győződve, hogy a fegyveres erőszak alkalmazása tisztéhez tartozik, valahányszor a tan tisztaságáról, az Isten tisztelet igaz és helyes formájának fenntartásáról, és ezzel egy időben a közbéke és egyetértés megőrzéséről van szó. E kettőnek tehát kéz a kézben kell együtt járnia. Az egyházkormányzatnak az igével és a kiközösítéssel, a világi hatalomnak fegyverrel és erőszakkal kell biztosítania, hogy a hívek között a tan egysége fennmaradjon. Így kell elejét venni a botránynak és a bajnak. Ha helyreáll a nyugalom, Isten áldása száll az egyházi és a világi kormányzatra. Eddig az idézet. Természetesen nem a teljes prédikációt olvastam fel, de csak a kettős kormányzás témáját nem érintő részeket hagytam ki. A hallottak alapján nyugodtan mondhatjuk, hogy Luthert a szó szoros értelmében megrémítették a parasztháború véres eseményei, és megismétlődésüknek mindenképpen elejét akarta venni. Ez indokolja a kemény hangot, amit az eretnekekkel szemben megüt. És mielőtt megütköznénk keménységén, szeretném felhívni a figyelmet egy igen hangsúlyos mondatára. A világi birodalomra vonatkozóan viszont Isten más parancsot adott, nevezetesen azt, aki fegyvert fog, fegyver által kell elvesznie. Ez nem lényegtelen mondat. Ez azt jelenti, hogy a tévtanító az eretnek csak akkor kerülhet a világi hatóság látókörébe, ha fegyverhez nyúl, vagy hallgatóit, miként Müntzer és prédikátorai tették, nyíltan és félreérthetetlenül arra biztatja, hogy fogjanak fegyvert, hogy a hit nevében, Istenre és Isten igéjére hivatkozva robbantsanak ki lázadást vagy felkelést a fennálló rend erőszakos megváltoztatására, Isten országának földi megvalósítására. Luthernak a parasztháború utáni években sem jutott volna eszébe, hogy a világi hatalmat uszítsa mindenkire, aki a Szentírás valamelyik igéjét csak egy jottányival is másként értelmezi, mint ő, vagy más liturgia szerint tart istentiszteletet, másként végezel egy esketést vagy egy temetést, mint ahogy ő szokta, esetleg más liturgikus öltözéket visel. Nem az olyan írás értelmezési vitákról, és nem azokról a különféle hagyomány tükröző, helyenként eltérő liturgikus szokásokról beszéli, amelyek az ő idejében is mindennaposak voltak az egyházban, hanem az olyan közbotrányt okozó hamis istentiszteletről beszél, amelynek szervezői és résztvevői, miként műncerék tették, kivonultak a templomból, és a szószoros értelmében szekértáborokban szerveződtek, miközben kaszáikból és kapáikból fegyvert kovácsoltak, és másokat is fegyverbe szólítottak. Róluk mondja, hogy a lelki birodalom területéről kiléptek a világi birodalomba, ahol viszont Isten parancsára az a rend, hogy aki fegyvert fog, fegyver által kell elvesznie. Megállapíthatjuk, hogy nem a két birodalom elmélet vág vissza Luthernak, hanem az Isten igéjébe foglalt ítélet éri utol azokat, akik az ige lelki kardját földi fegyverekre cserélve a világi birodalom területére léptek, hogy miközben arról beszélnek, hogy ők Isten országának földi megvalósulásáért küzdenek, fegyvereikkel valójában a maguk uralmát akarják a földön megvalósítani. Következő fejezet címen a történelem tanúságtétele, avagy földi Isten országa helyett földi pokol. Müntzer és Geyer Flórián tanai a sváb parasztháború leverése után is tovább éltek, és az anabaptista mozgalomnak kelet felé való terjedése során a török hódoltság idején Magyarországra és Erdélybe is eljutottak. Erdélyben emellett egy másik magántulajdon ellenes szekta is felütötte fejét, a nazarénusoké, a szombatosoké. Ennek volt egy kifejezetten judaista és egy Krisztus hívő változata is. A nazarénusok ugyan fegyvert nem fogtak, mai napig megtagadják még a kötelező katonai szolgálatot is, de ezek a látszólag jámbor és békés emberek kitartó szívósággal terjesztették azt a nézetüket, hogy a magántulajdon ellenkezik Isten teremtő akaratával, és a hívőknek egy magántulajdont nem ismerő társadalmat kell létrehozniuk. Erdélyben ezért nem is volt sokáig maradásuk, tovább kellett menekülniük kelet felé, és Oroszországban indítottak el igen sikeres missziót, elsősorban a falvak lakossága körében. Az anabaptistákat még ezután is megtűrték egy ideig Erdélyben, csak Mária Terézia rendelete számolta fel a gyülekezeteiket, amikor a Rákóczi szabadságharc leverése után Erdélyre is kiterjesztette a Habsburgház uralmát. Geyer Flórián hívei ekkor Erdélyben két lehetőség között választotta. Vagy engedtek a kényszernek és katolizáltak, vagy elhagyták Erdélyt, és hová? Szintén Oroszországba menekültek, ahol szívesen fogadták őket, mivel többségük a földművelés mellett kiválóan értett a kézművességhez. Az időközben Morvaországból is kiűzött, és szintén keletre menekült sorstársaikkal együtt nagy arányú térítésbe fogtak. A földes urak zsarnoksága miatt amúgy is elkeseredett orosz parasztság igen fogékonynak bizonyult az egyenlőség és a vagyon közösség eszmély iránt. A közösség minden tagját misszionáriussá képező anabaptisták és nazarénusok dolgát nagyon megkönnyítette az orosz ortodox egyháznak a feudális cáli rendszer melletti teljes elkötelezettsége. Napóleon hadainak kivonulása után pedig az újjáépítésre váró Oroszországban ismét nagy szükség volt a nyugat felől érkező habán kézművesekre, ahogyan a morva származású anabaptisták nevezték magukat. A cári állam ezért megtűrte a jelenlétüket, még ha a térítő tevékenységüket nem is nézte jó szemmel. A szombatos nazarénusok térítő munkájának hihetetlen eredménye pedig sokáig azért nem volt szembeszökő, mert a közösséghez csatlakozott muzsikok, cáratyuska engedelmes alattvalóiként vasárnap a pravoszláv templomba is elmentek, tehették, hiszen egyik helyen szombaton, másik helyen vasárnap volt az istentisztelet. Az anabaptistáknak és a nazarénusoknak nagyjából 100 év állt rendelkezésükre, hogy Oroszországban az egyszerű emberek széles tömegeinek tudatába plántálják azt az eszmét, hogy a magán tulajdon bűnös dolog, és a jobb jövő ígéretét a javak közös tulajdonlása jelenti. Nem másban, mint a cári hatalom által megtűrt szekták 100 éven át akadálytalanul végzett tudatformáló missziójában rejlik a bolsevik propaganda gyors sikerének titka Oroszországban. Vallás szociológiai felmérést, bármilyen furcsán hangzik, Oroszországban első ízben a szociáldemokraták utolsó kongresszusának megbízásából 1915-16-ban végeztek. A kongresszus elé terjesztett eredmény megdöbbentő volt. Azt mutatta, hogy a vidéki lakosság megközelítően 75%-ára hatott a magántulajdon ellenes vallási szekták tudatformáló tevékenysége. Ez nem azt jelenti, hogy ezek az emberek mind hívő anabaptistává vagy nazarénussá lettek volna, csupán arról van szó, hogy ennyien látogatták többé-kevésbé rendszeresen ezeknek a közösségeknek az alkalmai, és szimpatizáltak az evilági élet megjobbítására vonatkozó elképzeléseikkel. A végnapjait élő orosz szociáldemokrácia későn ismerte fel a közelgő veszélyt, ami akkor következett be, amikor a bolsevikok tényleg fegyvert adtak a szekták által átformált tudatú emberek kezébe, és az egyenlőség eszméjét zászlajukra tűzve meghirdették a harcot a magántulajdon ellen. Az persze nem csoda, hogy Sztálinék az elsők között bántak el az idézőjelben mondom Keresztelő Jánosként útjukat egyengető két vallási szektával, amelyek tagjai elég hamar kezdték felismerni, hogy ők nem ilyen lovat akartak. És a bolsevikok uralma a jelszavakkal ellentétben egyáltalán nem az egyenlőségen alapuló vagyonközösség létrehozását tekinti céljának. De azt valószínűleg még ekkor sem értették meg, amit pedig Luther már évszázadokkal előtt tudott, hogy az emberi erőfeszítéssel e földön megvalósított paradicsom, az mindig csak Isten nélküli Isten országa idézőjelben lehet, más szóval a földi pokol. Mert az embernek nincs hatalma rá, hogy a földön Isten országát megvalósítsa. De hogy pokollá tegye a földet, az annál inkább módjában áll. De mi a helyzet a bolsevizmussal látszólag szöges ellentétben álló másik hordas eszmével, a nácizmussal? Luther már idézett prédikációjában a búza és konkoly példázatáról, többek között ezt mondja. Ez az evangéliumi példázat tehát mindenek előtt a donatistát, a novaciánusot, az újrakeresztelőt és a hozzájuk hasonló szakadárok ellen szól. Ezek egytől egyik olyan egyházat akartak alapítani, amelyben nincs helyük bűnösöknek, azaz gonosz embereknek, hanem csupán szentek alkotják. Ha tehát közösségeikben egy keresztény gyarlóságból hibát követett el, azonnal kitaszították, és többé nem ismerték el testvérüknek. Pedig Krisztus parancsa egyértelmű és világos, térjünk meg és bánjuk meg bűneinket, az egyház szolgái pedig mindenek előtt arra törekedjenek, hogy az emberek ne maradjanak meg bűneikben, hanem bánják meg és hagyják el azokat. Úgy véljük tehát, hogy a keresztény egyházban azon túl, hogy nagy számmal találhatók hamis és képmutató keresztények, akik csak névleg azok, még az igaz keresztények sem lehetnek teljesen tiszták és kegyesek. Az Ó Ádám bennük is megmutatkozik, és ezért néha-néha megtántorodnak. Mi szükségünk volna különben a keresztényeknek arra, hogy a mi atyánkban naponta így imádkozzanak, bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, valamint ne vigy minket kísértésbe. E kérések határozottan bizonyítják, hogy az igaz keresztények minden pillanatban vétkezhetnek és kísértésbe eshetnek. Aki ezért nem akarja őket kereszténynek elismerni, és ki akarja őket zárni az egyházból, az az egyházat végképp elveszti, és utoljára egy keresztényt sem talál. Mi köze ennek a nácizmushoz? Látszólag talán semmi, valójában nagyon is sok. Hiszen a náci ideológia nem egyebet tesz, mint a szektáknak a konkoly kigyomlálására irányuló törekvését, a lelki birodalom az egyház területéről a világi birodalomba exportálja. Búzának tekinti a társadalomnak azt a részét, amelyik elfogadja az egyedül üdvözítő, idézőjelben messiási ideológiát, de legalábbis szimpatizál vele. Mindenki más konkoly. Erővel ki kell tépni, ki kell írtani. A fajelmélet csupán a sorrendet határozza meg a kigyomlálásra ítéltek között. Előbb a zsidók és a cigányok, majd a feketék, a sárgák és így tovább. Majd végül mindenki más, aki kételkedni mer abban, hogy a nácik kizárólagos uralma hozza el a megváltást minden bajból, létrehozza a földi paradicsomot, ahol a nemzet és fajtestvérek, miután az utolsó szár konkolyt is kigyomlálták a haza földjéből, ha nem is egyenlő mértékben, de érdemeik szerint a vezér által meghatározott igazságos mértékben részesülnek a javakból. Ez a testvériségen és igazságon alapuló új világ szinte teljesen ugyanaz a pokol, mint a bolsevikok földi paradicsoma. Mert furcsa törvényszerűség, hogy amikor a búza közül az utolsó szál konkolyt is kiirtották már, és akár a búza elvtársak, akár a búza testvérek maguk maradnak a szántóföldön, amikor már eltűnt minden bűnös rendbontó, és létrejött végre a hőnóhajtott rend, akkor ez a rend nem ismeri a szeretetet, nem ismeri a mosolyt, a derűt, nem ismeri se az irgalmat, se a könyörületet, se a szolidaritást, és hallgat benne minden múzsa, pedig nincs is háború. Az ilyen rendből hiányzik minden, ami emberi, mert ez nem a szeretőisten éltető rendje, hanem a pokol fejedelmének halált lehelő rendje. Következő fejezet. kommunisztikus vagyonközösség, vagy krisztusi szolidaritás. Lábjegyzet. A szolidaritás előtt azért tartom szükségesnek a krisztusi jelző használatát, mert létezik egy másfajta szolidaritás is. Úgy hívják, hogy maffia szellem. A kommunisztikus elvek hirdetői, nem csak a bolsevikok, mindig is előszeretettel hivatkoztak és hivatkoznak arra, hogy tulajdonképpen Jézus is azt tanította, amit ők. És állításukat az első keresztény gyülekezet, a jeruzsálemi ősgyülekezet vagyonközösségével igyekeznek bizonyítani. Ez az ért persze nem más, mint a fundamentalista írásmagyarázat egyik gyöngyszeme. Tehát a kiinduló pont megint csak egy tanításbeli tévedés. Mert egy dolog az, hogy az apostolok cselekedeteiről írt könyv őszintén beszámol az ősgyülekezet egyébként nagyon hamar kudarcba fulladt próbálkozásáról, az evangéliuminak mondott vagyonközösség megvalósítására, és más kérdés, hogy Jézus mit tanít az evangéliumok tanúsága szerint. Ha a kettőt egybevetjük, be kell látnunk, hogy már az ősgyülekezet is félreértette Jézus szavait, a cselekedetek könyve pedig nem más tesz, mint őszintén tudósít erről. Mert mi a különbség? A kommunisztikus vagyonközösség mindenkori profétái abból indulnak ki, hogy tulajdont szerezni és tulajdonnal rendelkezni eleve bűn, és ezért jogtalanságot követ el, aki tulajdont birtokol. Másik oldalról nem követ el jogtalanságot, sőt éppen a jogot állítja helyre, aki a tulajdontól megfosztja birtoklóját. Mert szerintük jog szerinti tulajdonos csak a közösség lehet, az egyén nem. Az ősgyülekezet persze ezt nem fogalmazta így meg, mint később Müntzer és Geyer tette, majd nyomukban a bolsevikok. De kötelező elvárás lett náluk, hogy a gyülekezet tagjai kvázi önként mondjanak le vagyonukról, és azt bocsássák a közösség rendelkezésére. Müntzer, Geyer és a bolsevikok ezt már csak megtoldják azzal, hogy aki önként nem mond le a vagyonáról, attól a közösségnek joga van elvenni. Jézus tanítása ezzel teljesen ellentétes. Hogy a végeredményből induljunk ki. Jézus senkit nem jogosít fel más tulajdonának az elvételére. De még arra se, hogy a közösség bárkit vagyona úgymond önkéntes felajánlására kényszerítse. A gazdag ifjúnak szabad vagyonát megőriznie, mert vagyona szegények közötti szétosztását Jézus csak lehetőségként kínálja neki arra az esetre, ha tökéletes akar lenni. De ha nem, hát nem. Tökéletessé válni nem kötelező, mint ahogy Jézust követni sem az. Tanítványoknak persze kötelező Jézus követése, de Jézus senkit sem tesz erőszakkal a tanítványává. És se a közösséget, se az egyént nem hatalmazza fel más vagyonának elkobzására. Jézus az ilyesmit mindig és következetesen rablásnak nevezi. Másik oldaláról megközelítve, Jézus sosem vitatja, hogy a tulajdon azé, aki birtokolja. A tulajdonlást nem nevezi se bűnnek, se jogtalanságnak, csupán arra mutat rá, hogy amink van, arról szabad lemondani. Szabad, és nem kötelező. És nem is csak kvázi szabad, valóban az. A lemondásnak éppen az ad értéket, ha nem kényszerből, nem parancsra, hanem valóban szabadon történik. Mert Jézus nem tesz rabszolgájává, amikor a követésére szólít, hanem addig soha nem élvezett szabadsággal ajándékoz meg. Amikor Pál mégis arról vall, hogy ő Krisztus rabszolgája, akkor ezt úgy érti, hogy szabadon szolgálja Krisztust élete teljes odaadásával, és Krisztus iránti rajongó szeretetből végzi el mindazt, sőt, még többet is annál, amire mások a rabszolgájukat erővel kényszerítik. Aki ilyen értelemben lesz, mint egy önkéntes rabszolgájává Krisztusnak, igen, ha valahol, akkor itt jogos a kvázi szóhasználat. Az azt is megérti, miért mondja Jézus, hogy ő irgalmasságot akar, és nem áldozatot. A Cselekedetek könyvében említett boldogtalan sorsú házaspár, Ananiás és Szafira áldozatnak tekintette, hogy eladott vagyonuk árát a közösség elvárásának elegettéve be kell fizetniük a gyülekezeti kasszába. Ezért tettek egy részt félre maguknak, miközben azt hazudták, hogy az egész összeget letették az apostolok lába elé. Jézus senkitől sem áldozatot várt, hanem irgalmasságot. Más szóval, szolidaritást. De szolidaritásra senkit nem lehet kényszeríteni. Mert az már nem szolidaritás, hanem szocializmus. Magyarul rablás. A szolidaritás attól szolidaritás, és csak akkor és csak addig szolidaritás, ha nem kívülről jövő kényszerből, hanem belülről, a szív mélyéről feltörő szeretet belső kényszeréből fakad. Jézus pedig azt ígéri, hogy akik hisznek benne és őt követik, azoknak ő éppen ilyenné formálja a szívét. Mert Jézus szíve is ilyen. Csordultig van irgalommal és szeretettel. Más szóval Jézus a szíve legmélyéig szolidáris az elesett emberrel. Veled, velem, velünk. Ez indította arra, hogy ne csak a vagyonszerzésről mondjon le, hanem szószoros értelmében az életét adja oda értünk. Pál a Filippi levél Krisztus himnuszának bevezetőjében éppen ezért mondja, az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt. Ismerjük a folytatást, mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő az Istennel. Megüresítette magát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult. Megalázta magát, és engedelmeskedett, mint haláli, mégpedig a kereszt haláli. Münzertől, Geyer Flóriántól, és a felbújtásukra fosztogató prebolsevik parasztbandától a legtávolabb állt ez az indulat. Hogy kapcsolódik mindez Isten kettős kormányzásának témájához? Ha korábban azt mondtam, hogy az oroszországi bolsevizmust, a Münzer és Geyer tanait keletre exportáló anabaptisták és a szintén tulajdonellenes nazarénusok évszázados tudatformáló missziója előzte meg, akkor ez a tudatformálás pozitív értelemben is lehetséges, sőt, égetően szükséges. Mert a világi birodalom területén akár a hatalmat gyakorló, akár a hatalmat óhajtó politikusok egészen addig hiába beszélnek szolidaritásról, a társadalmi szolidaritás szükségességéről, amíg a társadalmat alkotó emberek nagy többségének szívében nem él a krisztusi szolidaritás indulata. Addig a gyakorlatban megvalósuló szolidaritás mindannyiszor és pártsemlegesen, hadd utaljak a lábjegyzetre, a maffia szellem teste törpése lesz csupán. a szíve indulatának Krisztusivá alakítására ugyanis a világi hatalomnak nincsenek eszközei. Az ehhez szükséges eszköz az evangélium a lelki kormányzásé, és nagy baj, nagyon nagy baj, ha nem él vele. Luther gondolkodásában itt kapcsolódik a világi birodalomban hatalmat gyakorlók felelőssége a lelki kormányzás felelősségéhez. A világi hatalom bölcsen teszi, ha felismeri a lelki kormányzást végző egyházak munkájának a fontosságát, és minden rendelkezésére álló eszközzel támogatja. A hatalomnak nem az egyház helyett kell elvégeznie a tudatformálás munkáját, igényt tartva az alattvalók vagy a polgárok lelkére is, hanem azokat kell támogatnia, akikre Isten bízta a lelki kormányzást. Pontosabban, akik által maga Isten végzi a lelki kormányzás művét, aminek első mozzanata a megtérés, a metanoia, vagyis az értelem megújulása és pálfordulása, ami ha valódi, csak a Szentlélek tudat formáló munkájának gyümölcse lehet. A bölcs kormányzat ezért sosem a társadalomra veszélyes tanokat hirdető szektákat karolja fel, hiszen ez csak rövid távon szolgálhatja érdekeit, és végül mindig megbosszulja magát. Ezért a hivatása magaslatán álló világi hatalom az ilyen szektákat bizony visszaszorítja, és tevékenységüket minden lehetséges módon korlátozza. Hiszen a bölcs kormányzat felismerte, hogy a társadalom békéjének megőrzése a saját jól felfogott érdeke is. És itt mutatkozik meg végül Luther két birodalomról vallott nézeteinek az egysége. Mindkét birodalomnak Isten az Ura. Luther többször is hangsúlyozza, hogy amíg a gonosz uralkodó átok és büntetés a nép hitetlensége miatt, addig a bölcs kormányzat mindig Isten ajándék.